Mindannyian kreatívak vagyunk, csak másképp. Ezt a kijelentésemet igyekszem igazolni szerdánként a Szikra Kreatív Nézőpont podcastben. 20 perc, 20 kreatív kérdés, 20 izgalmas válasz szakemberektől, neves és hétköznapi emberektől, hogy megismerjünk különféle nézőpontokat a kreatív életről. A beszélgetések rávilágítanak, hogy a szikrákat mindenki megtalálhatja az életében, csak másként, máshol, máshogy. Nézőpont kérdése. Én Szlavka Éva vagyok, az Éj Kreatívan című könyv szerzője, és hogyha kíváncsi vagy elgondolkodható és játékos kérdésekre, valamint vendégeim nem mindennapi válaszaira, tarts velem minden szerdán, illetve nézz körül az éjkreatívan.hu weboldalom. Mai vendégem Algaui Heszna, Prima Primissima díjas újságíró, szerkesztő, riporter. A podcast kérdései mindig izgalmasak, ám amikor egy riporter az interjú alany, hát mindig kihívás, hogy számára is érdekesek és meglepőek legyenek a kérdések, és hát bízom benne, hogy most is sikerült meglepő kérdéseket csempészni az adásba. Készen állsz, Heszna?
Igen, igen, szia, készen állok.
Az első kérdés az én úgymond nagy kérdésem lesz, amit sokaknak felteszek, és ez a kérdés eléggé jellemző rám, és majd téged is kérlek, hogy az adás végén tedd fel vagy egy rád jellemző kérdést, vagy egy olyan rendhagyó kérdést, amit egyrészt majd én is megválaszolok, másrészt pedig majd a nevedben felteszek, és továbbadok a következő vendégnek. Téged mi az, ami felvillanyoz, amiben elemedben érzed magad, ahol meg tudod élni a kreativitásodat?
Hát, ami felvillanyoz, nekem most így utoljára az jutott eszembe, hogy a Balatonon állok a szabdeszkámon, az egy olyan élmény, ami mindig így nagyon-nagyon-nagyon feltölt és energizál, de a kreativitásomat nyilván nem ebben élem meg. Hát a kreativitásomat a kérdezésben élem meg, hogy izgalmas interjúkat készítek hozzád hasonlóan.
Mi volt a riporteri munkád során a legemlékezetesebb eset, amiről úgy érzed, hogy mondjuk, hogy leginkább formálta a szemléletedet?
Nem tudnék egyet kiemelni, ami leginkább formálta, mindegyik formálta, nehéz ezt szerintem mérlegre rakni. Inkább azt mondanám, hogy ha az első olyan konfliktuszónabeli forgatásomra gondolok, ahol megtanultam egy nagyon fontos leckét a riporteri, újságírói munka alázatosságáról, akkor azt a szudáni forgatást emelném ki, ahol először tapasztaltam meg, hogy milyen egy konfliktus övezetben dolgozni. És két dolgot nagyon-nagyon gyorsan megtanultam. Az egyik az az, hogy sosem lehet az ember elég körültekintés óvatos, mert már a kérdés feltevéssel is bajba sodorhat embereket, egy újságíró, és konkrétan ez történt, hogy egy olyan területen forgattunk, ahol nemrég kötöttek tűzszünetet a felek, és megkérdeztem egy papbácsitól, aki beindított minket a templomba, hogy élte meg a háborús éveket, és ő annyira boldog volt, hogy válaszolhatott, hogy egyáltalán egy újságíróval szóba állhatott, hogy elkezdte mesélni a történeteit, és hát utólag figyelmeztettek az egyik segélyszervezet munkatársa, hogy már önmagában ezzel bajba sodorhattam szegényt, mert azért az, hogy tűzszünet van, meg a béketárgyalások zajlanak, az nem azt jelenti, hogy a besúgók egy ilyen területen eltűnnek, vagy a veszély megszűnik egyik napra a másikra, és hogy nagyon-nagyon körülket tekintően kell azt is eldönteni, hogy egy ilyen terepen ki itt milyen körülmények között, miről, hogyan szólaltatsz meg, és ez sokáig kísértett ez a sztori. A másik pedig az volt, hogy soha ne rutinból dolgozzunk. Ez Darfurban történt, szintén Szudánban, hogy ugye előre tudtuk, hogy reptereken nem szabad forgatni, de egy olyan bozótos területen szálltunk le, amiről mindent gondolt az ember, csak azt nem feltételezte, hogy reptér, de hát nyilván reptér, ha ott száll le a repülő, és hát majdnem a segélyszervezet működési engedélyébe került ez a malőr, hogy mi ott előkaptuk a kamerákat, és aztán gyorsan el is tettük, de ez pont elég volt arra, hogy beérkezzenek a figyelmeztető hát dorgálások több részről is a szervezethez és felénk. És hát volt olyan, hogy lőttek le újságírót, operatőrt ilyenért abban az országban, szóval azért így Ezek jó leckik voltak, és tényleg rögtön a pályám elején ezek nagyon fontos dolgok voltak, hogy szembesüljek ezeknek a súlyával.
Képzeld el, Heszna, hogy egy olyan világba csöppensz, ahol az emberek feje felett megjelent egy számláló. Szerinted mit mutat ez a számláló, vagy mit mutasson ez a számláló?
Hogy hány másodpercig tudunk jelen lenni, a jelenre koncentrálni, abban a pillanatban lenni.
De izgalmas. Következő kérdést az egyik csoporttag tette fel, Kosec Anna, és így hangzik, hogyha egy kisgyereknek el kellene magyaráznod az élet értelmét, akkor ezt hogy tennéd?
Hát megint ez jut eszembe, hogy légy jelen, szeress, és figyelj magadra, figyelj másokra. És ez nem feltétlenül az életértelme, inkább egy kézikönyv az élethez, hogy szerintem ezeket könnyű így szem előtt téveszteni itt a sok infóban, a nyüzsgében, az ingeráradatban. És szerintem ezt kell a gyerekeinknek megtanítani, hogy ezeket a képességeket, ezt a figyelemirányítást, ezt meg tudják tenni ők is akkor is, hogyha éppen sodródnak, mert mindenki sodródik manapság.
Hogyha a nők és a férfiak két teljesen különböző bolygón élnének, szerinted mi történne ezekkel a bolygókkal?
Párhuzamos valóságok alakulnának ki. Nem tudom, szeretem az utopisztikus történeteket, majd írok egyszer erről egy novellát, és elküldöm, jó?
Ó, köszönöm szépen, az lesz a legszuperebb. Oké, és kíváncsi vagyok, hogy mi fog majd benne történni. Hogyha egyetlen egy dolgot emelnél ki, amiben mindenképpen fejlődni szeretnél, hogy jobban tudj alkalmazkodni a megváltozóban lévő világhoz, akkor mi lenne ez, mit emelnél ki, miben fejlődnél?
Hogy még kevésbé tudja a figyelmemet, a fókuszomat elvinni az, hogy másoknak meg akarjak felelni bármiben. Tehát, hogy még inkább az én központom értékrendem tudjon dominálni abban, amit csinálok. Tehát, hogy ez a megfelelési vágy, ez csökkenjen valamennyire. És így nyilván nem mindenkinek akarok megfelelni. Tehát voltak olyan szakaszok még fiatalabb koromban az életemben, amikor azt gondoltam, hogy de jó lenne, hogyha mindenki szeretne. Hál' Istennek ez szerintem idővel, ahogy bölcsebb lesz az ember, megtanulja elengedni, és nem is jó, hiszen akkor igazából senkinek nem felelsz meg, ha mindenkinek megfelelsz, vagy magadnak felelsz meg legkevésbé. De hogy akkor is azt veszem észre, hogy még mindig vannak olyan vágyak bennem, hogy maximálisan jó legyen az, amit csinálok, és ez nem is feltétlenül egyébként más miatt, ez a magamnak való megfelelés, ez a tökéletességre törekvés, ez sajnos nagyon belém van ivódva, és ez rendkívül pusztító, és ez valahol a félelemmel kéz a kézben jár. Tehát a maximalizmus az a gyengék fegyvere, és én erősebbnek tartom magam annál, mint hogy maximalista akarjak lenni, de azért fel-fel üti a kis fejét a maximalizmusra való törekvés sokszor a munkámban, és nagyon tudatosan kell dolgoznom azon, hogy ezt visszaszorítsam.
Szerinted miért gondolja magáról valaki azt, hogy nem kreatív?
Mert ezt hallotta, hogy de ezeket a mintákat gyerekkorunkban vésik belénk, hogy ki milyen. Ezeket a címkéket olyan korán ráaggatják a gyerekekre, hogy te ügyes vagy, te kicsit olyan kis ügyipogyi, te neked nem olyan jó a kézügyességed, te inkább ebben vagy abban vagy jó, pedig hát Én is annyit hallok emberektől, hogy én nem vagyok kreatív, de lehet, hogy még az életben nem is próbált meg egy olyan dolgon dolgozni, ami kíváncsisággal tölti el, és alkotásra ad lehetőséget. Tehát nem az a kreatív, aki szuper, nem tudom, kisollóval és egy tűvel bármit alkot a gyerekkel, ha leül ovi után, nem tudom, egy ilyen kis kézműves ládával. Nagyon sokan szerintem ilyen sémákban gondolkodnak a kreativitásról. Bármilyen területen, szakterületen lehet kreatívan alkotni, csak ez egy ijesztő kifejezés már nagyon sok embernek, ez egy olyan megugorhatatlan léc, hogy a tehetséges, nagyon, nagyon színes fantáziájú, jó kézügyességgel megáldott emberek, a kreatívak pedig nem feltétlenül. Szerintem az kell, hogy az ember elvárások nélkül el tudjon mélyedni valamiben, és így hagyja, hogy a flow vigye. Csak ehhez megint az kell, hogy kicsit ingerszegényebb helyzetbe tudjunk kerülni, és adjunk időt magunknak.
Hogyha lenne egy varázsceruzád, mire használnád?
Varázsszerűzőm. Hát, hogy megírja a fejemből azt a sok gondolatot könyvek formájában, ami jön be információként, és aminek a feldolgozása, a rendszerezése és leírása, az rengeteg energia. Ezzel a ceruzával csak megérinteném a fejem, és az a sok gondolat, ami így összeáll, az csak itt papírra kerülne.
Hogyha a világon, vagy a történelemből bárkit választhatnál, akkor kit hívnál meg vacsora vendégnek, és miért pont őt?
Szerintem Brené Brown, az amerikai szociológus, szégyenkutató, storytellert, akit nagyon-nagyon kedvelek. Annyi mindenről szeretnék vele beszélgetni. Egyszer remélem, hogy lesz is erre majd lehetőségem.
Mi volt a legutóbbi komfortzóna átlépésed?
Hát szerintem két gyerek mellett az ember folyamatosan ezt csinálja. Elindulni kettőjükkel egyedül a játszótérre, komfortzóna átlépés szerintem.
Mit teszel, amikor félsz? Hogyan befolyásolja a döntéseidet a félelem?
Azt hiszem, hogy most már tudatosabban bánok a félelemmel, mióta erről könyveket írtam. Tehát, hogyha érzem, hogy félek, akkor most már megvizsgálom így döntéshozatalát, hogy miért félek attól, mitől félek, miért félek, hogy is vagyok ezzel, mit akar ez nekem üzenni. Tehát, hogy én így használom a félelmet.
Képzeld el azt, hogy van egy képzeletbeli laborod, és ebben a képzeletbeli laborban egy általad nagyon fontosnak tartott erényt gyártanak. Mit gyárt ez a labor, és mit gondolsz, hogy miért hasznos szerinted ez másoknak?
Mondjuk nagyvonalúság. Azt veszem észre, hogy az emberekben ugye a nagyvonalúság tud nagyon gyorsan elpárologni, amikor nehéz időket élünk. Van, akiben felerősíti, van, akiben pedig borzasztóan legyengíti, és itt a nagyvonalúság alatt nem feltétlenül pénzt értek, nagyvonalúság idővel, energiával, anyagiakban, figyelemmel, hogy az ember, ami fontos, annak tudjon szentelni ezekből.
Hogyan jelenik meg a hétköznapjaidban a kreatív probléma megoldás?
A hétköznapjaimban a kreatív probléma megoldás? Hát attól függ, hogy éppen mivel telik a hétköznapom, mert nagyon változóan tud telni. A kreatív probléma megoldás az, ha már a gyerekekről szó volt, például abban abszolút megjelenhet, hogy ma reggel például a kislányom azzal látja, hogy az egyik füzete folyamatosan szétnyílik középen, és hogy mit tudnék tenni, hogy ne nyíljon szét. Hát egy 15 percet töltöttünk reggel mágnesek és könyvnehezékek és mindenféle más megoldás kutatásával, amíg aztán azt javasoltam neki, hogy induljon el iskolába, mert el fog késni, és ha hazajött, akkor újból nekifutunk ennek a problémakörnek. Hát például egy ilyennel el tud telni, egy ilyen probléma, egy ilyen kreatív probléma megoldás, az szerintem gyerekekkel az ilyen napi szinten akár fél óránként felmerülhet. Amúgy pedig hát most megint kutatok és írok, és igazából most az egyik nagy kérdés, hogy mindaz, amiről írok, az a téma, hogy milyen szemüvegen keresztül fogjak neki egyáltalán ennek a feldolgozásának. Tehát, hogy ez egy nehéz feladat, mert utána meghatározza az egész projekt sorsát, a könyv hangvételét, és most még kutatom ezt a szemüveget. Hát most azt hiszem, hogy talán ez a legjellemzőbb az én kreatív probléma megoldási helyzetemre.
Egy emlékmanő most a válladra ült, és azt mondja ez az emlékmanő, hogy három dolgot kérhetsz tőle, amit azonnal meg is jelenít egy izgalmas emlékképként. Mit jelenítsen meg, hogyha ezt a három dolgot kéred tőle? Egy emlék, ami büszkeséggel tölt el, egy emlék, ami jó kedvre dövít, és egy emlék, ami arra az érzésre emlékeztet téged, hogy képes vagy rá.
Mi volt büszkeséget?
Büszkeség, jó kedvre derít, és képes vagyok rá üzenetre emlékeztet.
És régi emlékekkel, hogy legyenek, vagy nem
bármilyen, bármilyen.
Hát szerintem, hogyha a családomról készítek egy fotót a fejemben, és így leültetem őket egymás mellé, és egy ilyen fotót csinálok, ez mind a három kritériumot teljesíti. De tényleg mind a hármat. A gyerekeimmel, a férjemmel, a szüleimmel, a tesómmal, a nagynénék, nagybácsik, unokatesók, mind a háromhoz ők kapcsolhatók szerintem az én életemben.
Köszönöm. Hogyha egy kristálygömbből megtudnád az igazságot magadról, az életedről, a jövődről, vagy bármiről, akkor mit szeretnél tudni?
Az igazságot magamról?
Szerintem vagy a jövődről, vagy bármiről?
Jövő. Hát nem akarnám tudni a jövőt, mert az befolyásolná a döntéseimet. Én hiszek abban, hogy a dolgok úgy történnek, ahogyan kell, és nem akarnám tudni. Inkább formálni akarom, mint előre látni.
Szerinted mi a legdurvább kreativitás gyilkos? És hogyan lehet ellene felvenni a harcot, vagy esetleg a te életedben, amit úgy érzel, hogy az egy ilyen kreativitás gyilkos, és te mit teszel?
Hát pont az elvárások magam felé, mások felé. Ez elég közhelyes válasz, de tényleg így van. Tehát ha valaminek meg akarsz felelni, akkor az már is egy keretet, egy határt szab. Az igazán kreatív megoldások sokszor kiverik a biztosítékot, és az ember ezt nem meri felvállalni, akkor visszaszorítja a kreatív megoldások tárházát szerintem. És nem is biztos, hogy az a megoldás lesz a végső nyerő, de hogy az tovább vihet olyan utakra, ami aztán segít megtalálni a legjobb megoldást, a legjobb kreatív megoldást. Tehát, hogy a kreatív út azért szerintem veszélyekkel van övezve, és felháborodással, és értetlenkedéssel, és ez jó.
És ha már kreativitás, akkor, hogyha visszagondolsz a saját gyermekkorodra, És felidézel egy olyan gyerekkori emléket, vagy egy gyerekkori önmagadat, ahol kreatívnak érezted magad, akkor mit csináltál akkor, vagy hogy érezted magad? És szerinted ebből a fajta, akár a szemléletből, akár abból a tevékenységből, mit hoztál magaddal felnőtt korodra?
Hát az iskola rendszer nem sok teret adott kreativitásra, sajnos én nekem ez a szubjektív élményem. De hál' Istennek volt egy nagyon jó barátnőm, Zsófi, akivel elválaszthatatlanak voltunk, két boszorkánynak hívtak minket általános iskolában, mert tényleg neki szőke hosszú haja volt nekem, meg barna hosszú hajam, és mi sok mindent kitaláltunk a saját magunk szórakoztatására, és olyan érdekes, hogy most, hogy iskolás lett a nagyobbik lányom, így csőstüljön minden egyes nappal elő egy csomó emlék, amikre már abszolút nem is emlékeztem. És pont valamelyik nap jutott eszembe, hogy voltak ezek a farsangi mulatságok, és kitaláltuk, hogy mi kaparós sorsjegyet fogunk gyártani. Akkoriban jöttek be az országba a kaparós sorsjegyek, és ez hatalmas nagy szám volt, de nagyon drágák voltak, és hát kitaláltuk, hogy ilyen kis lapokra írtunk fel ilyen nyereménytárgyakat, amiket összegyűjtöttünk, és aztán azt leragasztottuk celluxszal, és az egészet alkoholos filccel, sötéttel, amíg rászáradt le, beszíneztük, és valóban egy formára vágtuk, és ez egy lekaparható kis sorsjegy lett, amit aztán nem is tudom, 1 forintért árultunk talán. És hatalmas nagy sikere volt a farsangi bulin az iskolában. És még jó néhány ilyen dolgot kitaláltunk, mert most így hirtelen ez az emlék jutott eszembe, hogy igen, azért szerintem sok mindennel szórakoztattuk magunkat gyerekkorunkban, ami így utólag visszagondolva olyan kreatív volt, nem is tudom, hogy jutottak ilyen dolgok eszünkbe.
Hogyha lenne egy időgéped, ami bárhova elrepítene, hova mennél legelsőnek?
Hát szerintem most Szíriába visszamennék megnézni az országot, és ez egy nagyon fájó emlék, és fájó érzés nekem, ami abban az országban történik, és a szívem szakad meg, hogy ez az ország már soha nem lesz olyan, amilyen volt, és amilyennek megismertem. És annyira jó lenne, hogyha a gyerekeim is láthatták volna még abban az állapotában, és nagyon remélem, hogy egyszer újjáépítik, és megismerhetik Szíriának azt az arcát, amiben én is felnőttem, amiben én is felnőttem, mert pár Magyarországon nőttem fel, nagyon sokat jártunk ki egész gyerek, fiatal koromban is, és ez egy csodálatos ország, csodálatos emberekkel, és nagyon remélem, hogy ezt nekik is lesz lehetőségük megismerni.
Hogyha egy olyan világban élnél, ahol az alapján kapnád a fizetésedet, hogy mennyire boldogan végzed a munkádat, akkor mit csinálnál a legszívesebben?
Azt, amit most írnék, forgatnék, előadásokat tartanék. Én azt hiszem, hogy nagyon boldog vagyok a munkámmal.
És jön az utolsó kérdés, amit egy korábbi vendégem tett fel, és majd erre kérlek téged is, hogy utána te is tedd fel a saját rendhagyó kérdésedet, amit majd a nevedben továbbadok, de nézzük akkor a legutolsó kérdést, amit Szili Nóra tett fel, és így hangzik, hogy mennyire vagy elégedett az életeddel, ahol most tartasz, amiket most elértél? Egy szubjektív 10-es listán hány pontot adnál magadnak, és mi kell ahhoz, hogy még egy pont menjen hozzá?
Hát alapvetően 9-est mondanék, de talán azért mondanék mégis 8-est, mert most nagyon megváltoztak a körülmények, tehát most nagyon sok bizonytalanság vesz minket körbe. Tehát ez a COVID helyzet azt hiszem, hogy visszasorolta a 9-esről a 8-asra a mostani érzésemet az életemmel kapcsolatban olyan tekintetben, hogy nyilván nem tudom ezt függetleníteni attól, ami körülöttem zajlik, és sok minden elbizonytalanodott az én életemben, és az kell ahhoz, hogy ezt a plusz egyet megadjam, hogy visszarendeződjön egy picit a világ olyan értelemben, hogy az emberi kapcsolatok, a találkozások, a személyes érintkezések, az utazás megint lehetővé váljon, mert ez így nagyon nehéz, hogy az emberek mindenben és mindenkiben potenciális veszélyforrást láthatnak. Ez nagyon erodálja az emberi kapcsolódást, és nagyon-nagyon örülnék, hogyha ez nem tartana sokáig.
Köszönöm szépen a válaszaidat, és most téged kérlek meg, hogy tegyél fel egy kérdést, amire egyrészt én is válaszolok, másrészt pedig, mint mondtam a nevedben, felteszem majd a következő vendégnek. Bármilyen rendhagyó kérdés jöhet, vagy akár olyan kérdés is, amit úgy érzel, hogy az jellemző rád, vagy sokaktól megkérdezed.
Talán én a legtöbb embertől azt kérdeztem meg, és érdekel nagyon ez, hogy volt-e olyan helyzet, olyan alkalom az életében, amikor nagyon félt egy adott dologtól, de képes volt átfordítani magában ezt a helyzetet, és képes volt a félelmet egyfajta hajtóerőként használva belemenni mégis abba az adott dologba. Amikor a félelem a legjobb oldalát hozta ki, a legbátrabb, a legelszántabb oldalát, és neki ment annak a dolognak, amit ő tartott, és ezáltal olyan erőt kapott, és olyan dolgokat tudott megtenni, amit lehet, hogy nem is gondolt volna magáról. Ilyen emléket fel tud idézni.
Köszönöm a kérdést, ezt én is gyorsan megválaszolom, mert nekem erről több minden eszembe jutott, de ami talán a legerősebb, amikor 5 éve úgy döntöttem, hogy szabadúszó leszek annak, és egyrészt ez rám is nehezedett súlyként, azért ez szerintem egy elég komoly döntés, amikor az alkalmazotti létből, az úgynevezett kiszámíthatóbb alkalmazotti létből az ember a saját vállalkozását kezdi el építeni, és még tele van kétségekkel, még nem próbálta, nem tapasztalta, nem tudja, hogy fog tudni majd felelősséget vállalni, minden olyan ér, amiért eddig lehet, hogy nem kellett. És nyilván féltem tőle, de sokkal-sokkal jobban izgatott az, hogy vajon mi fog történni, hogy fogom megállni a helyem, és milyen érdekes dolgok, felismerések várnak rám, és igazából engem az hajtott végig, illetve a mai napig, hogy vajon azokat a helyzeteket, amelyek majd elém kerülnek, hogy fogom tudni megoldani. De most már rengeteg ilyen helyzetben az van előttem, hogy bízom magamban, mert már egy csomó ilyet megéltem, és kipróbáltam magam, és összejött, és annak ellenére, hogy lehet, hogy nem a legtökéletesebb forgatókönyvként, de egyszerűen megoldottam. Nem is tudom, hogy volt olyan helyzet az elmúlt mondjuk 5 évben, ha már a szabadúszás, ahol azt gondoltam volna, hogy így nagyon megtorpanok, és hogy nem fog menni, mert hogy, ahogy mondod, engem az a fajta félelem, amikor így elbizonytalanodtam, hogy talán nem megy, az inkább hát, hogy is azért nem rakétaként vitt előre, de inkább igyekeztem magam megnyugtatni, hogy figyelj, már egyszer megoldottál egy nagyon hasonló szituációt. Hát akkor nézzük meg, akkor talán ez is fog menni, és akkor fedezd fel az új oldalaidat, és ez így történt, és ez azóta is segítség. Illetve, hogyha valamikor egy hasonló kérdéskörben beszélgetek valakivel, szerintem én minden esetben, és a könyvbe is beleértem, minden esetben felhozom a te könyvedet, a Félj bátrant, mert nekem nagyon tetszett, amit mondtál, hogyha félsz valamitől, akkor egy kicsit becsapod az agyad azzal, hogy oké, akkor most én nem ideges vagyok, vagy nagyon-nagyon izgulok, hanem inkább pont egy pozitívabb értelme, hogy na vajon mit fog történni? Tehát inkább egy ilyen izgatottság.
Igen, ugye ez egy kihívás, nem egy veszélyforrás, hanem ez egy kihívás.
Igen, úgyhogy nekem nagyon sokat segített ez a fajta nézőpont, amit először én nálad olvastam, és mondom, azóta így terjesztem, mint az igét.
Wow, thanks.
Úgyhogy
Köszönöm szépen.
köszönöm szépen én is a kérdést is, illetve a válaszokat is, és hogy ilyen nyitottan álltál ezekhez a kérdésekhez. Volt esetleg olyan, ami meglepő volt még számodra is?
Hát ezen a két bolygós dolgon gondolkodom, erre nem adtam valami frappáns választ, de ez azt gondolom, hogy ez egy pont egy olyan kérdés, ami így izgalmas, de amire nem tudnék frappánsan egy mondatban válaszolni, de eszembe jutott Robert Merlinnek a különböző írásai felötlöttek bennem, és azt gondolom, hogy erről egy jó kis novellát tényleg lehetne írni.
Szabadon foglak, remélem most elindul akkor a másik utolévő könyved mellé, majd társul egy novella is ebben a
Úgy legyen.
témában.
Én is köszönöm szépen a kérdéseket és a beszélgetést.
Kedves szikra hallgatók, vigyétek tovább ti is a kérdéseket, vagy akár a kedvenc kérdéseteket, és tegyétek fel valakinek, és figyeljétek a reakciót. Jövő szerdán jön az adás, jön az újabb Szikra podcast adás, iratkozzatok addig fel, kedvenc podcast lejátszótokon szikrázó hetet. Sziasztok! Okay. Szeretnéd kreatív energiákkal feltankolva kezdeni a 2021-es éved? Belevágnál egy olyan szemléletformáló kihívásba, amely során különféle izgalmas nézőpontokból láthatnál rá az életedre? November 30-ig kedvezményesen jelentkezhetsz a népszerű 6 hetes Ékreatívan kihívás harmadik turnusára, amely 2021. január 11-én kezdődik. Ha nem akarsz lemaradni, tudd meg róla többet az ékreatívan.hu weboldalon. Thank you.